Most üreim, ha megnézzük Szent Márk evangéliumnak az arányait, akkor azt látjuk, hogy egyrésztől két befejezése van, azaz az eredeti márki szövegben nem volt szó a föltámadásról, és nem volt szó a föltámadott megjelenéseiről, és az egész evangéliumnak a nagy részét, azt a passió elbeszélés, a passió történet foglalja el. Márk megírja Jézus szenvedését, mert arra már nem mindenki emlékezik. Megírja a kigúnyulását, az ő halálát, mert az már nem volt a közösségnek az emlékezetében, miközben a föltámadás az tapasztalati valóság volt, a föltámadás tartotta őket össze, Jézus föltámadásának a tudata és hite volt az, ami az egész közösséget éltette, ez adott erőt nekik ekkorra már, hogy a 65 körül írja Márk az evangéliumát, hogy elviseljék a vértanúságot, hogy ne meneküljenek el a vértanúság elől, hogy ne tagadják meg a hitüket. A föltámadás sokkal nyilvánvalóbb volt, mint Jézusnak a szenvedése. Arra már nem mindenki emlékezett. Olyan szép ez a mondat, ez csak Márknál szerepel, hogy a cirenei Simon, aki Rúfusznak és Alexandernek az apja, azt kényszerítették, hogy vigye Jézus keresztjét. Azaz a Rúfuszt és az Alexandert, a Sándort, azt mindenki ismerte, de az, hogy Jézus meghalt, hogy kigúnyolták, azt külön el kellett beszélni, azt külön rögzíteni kellett, hiszen a föltámadás dicsőségéhez nem tartozik hozzá a szenvedésnek a botránya. Márk evangéliuma azért íródik le, hogy azok, akik már nem emlékeznek a kezdetekre, akik nem emlékeznek Jézus földi működésére, azok is, azoknak a hite is egész legyen, ne csak a dicsőséges föltámadást lássák, hanem azt is, hogy Jézus önként átadta magát a szenvedésre. Jézus fölkészíti az övéit a halálára, megjövendőli nem csak a halálának a tényét, hanem a halálának a módját is. Az egész passió történet az rímel mindarra, amit a Zsoltárban énekeltünk, amit a Zsoltárban hallottunk, annak a Zsoltárnak a forgatókönyve szerint zajlik le Jézusnak a pere és kivégzése, és Jézus így beteljesíti az írásokat. Ahogy mondtam, a bevonulása is az Ószövetség szerint történik, éppen ezért ezen az ünnepen is ki kell emelni azt, hogy milyen szoros folytonosságban áll az Úr Jézus története és sorsa az írásokkal, az Istentől adott írásokkal, amit minden zsidó minden szombaton olvasott és hallgatott, hogy ő azért jött, hogy beteljesítse mindazt, ami az írásokban ő róla írva van. És ezek az írások, ezek nekünk is szentek. Jézus nem ejtőernyősként érkezik meg, előzmény nélkül, hanem mindazt, amivel Isten előkészítette a zsidókat, mindazt, amivel Isten fölkészítette a választott népet az üdvözítő fogadására, mindazt beteljesíti az Úr Jézus, és az írások szerint kell szenvednie, az írások szerint osztják szét a ruháit, az írások szerint szúrják át, és az írások szerint hal meg, és Jézus értelmezése szerint az írások szerint támad föl. Az elmúlt napokban rengeteg képet néztem a rézkígyóról, amíg mindig Jézus halálára utal, a rengeteg olyan ábrázolás van, ahol középütt ott van Krisztus keresztje, és az egyik oldalon ott van Ábrahám és Izsák története, ami előképe Krisztus szenvedésének, Krisztus áldozatának, és a másik oldal pedig ott van a rézkígyó, amire ha föltekintenek, akkor aki marást szenvedett, aki a sátánnak, a bűnnek a marásától szenved, az meggyógyul. Így teljes az előkép és a beteljesülés, Jézus beteljesíti azt, ami őről írva van. És ugyanígy a Jónás történet is mindig úgy szerepel a keresztény művészetben, mint amelyik Jézus halálára, a halál gyomrában, a sötétségbe való alászállás, és az onnan való kikeveredés, az onnan való kijövetel, az ő föltámadására utal. Jónás is előkép. Jézus tudata szerint, öntudata szerint ő az írásoknak a beteljesítője, és nekünk is így kell rá tekintenünk, mint aki az egész emberi létezésnek, az egész emberi történelemnek, a mi valónknak a beteljesítője és teljessé tevője. Ez a passió, testvérek, amit hallottunk, ez megmutatja az emberi ingatagságot, hogy azok, akik néhány órával, néhány nappal ezelőtt még királyként fogadják Jézust, azok mikor nem úgy érkezik, nem azt teszi, mint amit elvárnak tőle, akkor könnyen elfordulnak tőle és a halálát követelik, ráadásul egy alantas halállal ölik meg, átadják a rómaiaknak, és mint köztörvényes bűnözőt végzik ki. Ez azért fontos, testvérek, mert mi magunk is rendszeresen elvárunk Istentől dolgokat, hogy ő hogyan nyúljon hozzánk, hogyan közelítsen, hogy mit tegyen velünk, hogyan hallgasson meg, hogyan szeressen bennünket is. Amikor nem az történik, amit mi gondolunk, akkor megtagadjuk őt. Nem azt mondjuk, hogy nincs, hanem megtagadjuk, ellene fordulunk, mint ahogyan a tömeg ellene fordul Jézusnak. Van egy ilyen régi latin mondás, hogy vox populi, vox dei, mi itt a kollégákkal rendszeresen szoktunk gúnyosan idézni ezt az egészet, mert hogy a tömeg szava nem Isten szava. Ugye vox populi, vox dei azt jelenti, hogy a nép szava az az Isten szava, nem, testvérek. A népet manipulálni lehet, mint ahogy a most is manipulálnak bennünket mindenféle módon, ha csak a reklámokat nézitek, testvérek, hogy hogyan próbálnak bennünket teljesen fölösleges és haszontalan dolgok megvételére ösztönözni, és hányan és hányan engedelmeskedünk a manipulációnak. Ugyanígy azt mondja a mai történetben, mai passióban Márk evangélista, hogy a főpapok és az írástudók fölhetszelik a tömeget, hogy kiáltsák azt, hogy keresztre vele, hogy egy köztörvényes bűnözőt, Barrabást szabadítsanak ki, ahelyett, hogy azt, akit előbb még hozsannával fogadnak, ami a messiás királynak, az Istennek járó dicsőítés, azt most a leggyalázatosabb halálra adják. A tömeg így változik, és a tömeg hangulata így változik. És nagyon érdekes, vagy fájdalmas, hogy mi egyénileg is ilyenek vagyunk, testvérek. Isten, amikor nem úgy viselkedik, ahogyan mi azt szeretnénk, akkor elfordulunk tőle, megsértődünk. A zsidók azt várták, hogy Jézus olyan messiás lesz, aki őket uralomhoz juttatja. Őket, akik megalázva érzik magukat, mert rómaiak uralkodnak fölöttük, őket majd uralomra juttatja, és majd ők fognak uralkodni a rómaiak fölöttük. Hadvezért várnak. Ők azt várják, hogy erőnek erejével szabadítsák meg őket, szabadítsák föl őket, és ebből a diadalból ők is részt kapjanak, hatalmat kapjanak. Olyan komikus az, amikor János és Jakab anyja ott kuncsorog Jézusnál, hogy az egyik fiam az egyik, másik a másik oldaladon ülhessen, hatalmat akarnak. Mint ahogy mi is rengeteg alantas dolgot kérünk Istentől, és amikor nem kapjuk meg, amikor nem az van, amit mi akarunk, hanem az, amit ő akar, akkor megharagszunk rá. Könyörgünk gyógyulásért, testvérek, de vannak halálos betegségek. Nem a halál a legrosszabb, ami történhet. Nem a halál rossz, testvérek, hanem az rossz, amikor valaki önmagával meghasonlik. Az a rossz, amikor valaki gyűlölködik. Az a rossz, amikor valaki halálosan haragszik a fele barátjára, a testvérére, a rokonára, a szomszédjára, bárkire. Mert az kárhozatos dolog. A halál az üdvös lehet. Nézzétek meg, hogy az egész egyházunk a 2000 éve a halálokat ünnepli. A vértanúk halálát, a szentek halálát, mint mennyei születésnapot. Az a jó, testvérek, amikor úgy tudunk a halálra tekinteni, mint mennyei születésnapra, és úgy is készülünk rá. Nem kívánunk meghalni, hanem élni akarunk azzal az élettel, amit Isten ajándékoz nekünk, de nem akarunk mindenáron életben maradni is. Azt kérjük Istentől, hogy ilyenné tegyen bennünket, akik bízunk ő benne, és abban, amit adni akar. Amikor a zsidók nem azt kapták, amit vártak a messiástól, akkor a halálát akarták, és el is érték. És nézzétek meg ezt a századost. Ugye azt szoktam mondani, hogy ha valamihez értett egy római katona, akkor ahhoz értett, hogy hogyan kell valakit úgy megszúrni, hogy az ott maradjon. Az volt a dolga, hogy amikor konstatálják, hogy meghalt az elítélt, akkor pontot tegyen a dolog végére. A kivégzéseknek egyébként mind a mai napig ez volt a logikája, hogy a kivégző osztag után a osztag vezető még fejbe is lövi az illetőt, hogy biztos legyen a halál. És amikor mindezt megteszi ez a százados, akkor annélkül, hogy ő látta volna Jézus csodáit, hogy evett volna a megszaporított kenyérből, vagy a borrá lett vízből ivott volna, annélkül pusztán a halálát látva Jézusnak azt mondja, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. És éppen ezért nekünk meg kell tanulni úgy szenvedni, hogy a szenvedésünkben ne azt lássák, hogy milyen esendő és milyen nyomorult az ember, hanem lássák azt a hitet, azt a bizalmat, amivel életre és halálra tekintünk, amivel végső soron mindig, mindenkor Istenbe akarunk kapaszkodni. Hogy a mi életünk és halálunk is hitvallás legyen, olyas valami, amit mások látva azt mondhassák, hogy valóban az Isten könyörülő és az Isten jóságos az övéhez, azokhoz, akik ő benne bíznak. A mai olvasmányban Izaiás próféta az Úr szenvedő szolgájáról szóló négy énekének az egyik részletét hallottuk. Olyan, mint egy előkép, olyan, mint egy forgatókönyv, ami aztán megvalósul Jézusban. A nagy héten, hétfő, kedden, szerdán folyamatosan ezt olvassuk, az Úr szenvedő szolgájáról szóló négy éneket olvassuk, mert az Úr Jézus önazonossága szerint ő az az emberfia, akinek szenvednie kell. Az emberfia a Dániel könyvének az a titokzatos alakja, aki hatalmat kap, aki mennyei, aki a mennyből érkezik, mennyei hatalommal. Azaz a zsidók úgy gondoltak, vagy úgy értelmezték ezt az emberfiát, ezt a bárenóst, aki mennyei lény és dicsőséges. És ehhez a dicsőséghez sohasem fért a zsidó logika szerint hozzá a szenvedés vagy a kudarc. És Jézus ezt az emberfiát teszi egyé, gyúrja össze az Ebed Jahvéval, az Úr szenvedő szolgájával, aki a szenvedése által szerez üdvösséget. Az ő szenvedése által gyógyulunk meg, ahogyan Izaiás írja, az ő sajgó sebei által gyógyulunk meg. Azaz az Úr Jézus a szenvedő messiás képét alkalmazza, és szenvedő messiásként értelmezi önmagát. Ezért olyan fontosak az írások, ezért nem lehet zárójelbe tenni az Ószövetséget, ezért kell nekünk is keresni azt a módot, hogy az Ószövetségben fölfedezzük azt, ami Krisztusra vonatkozik, és ezért örök, és azt, ami pusztán csak kultúra, ami pusztán emberi, ami pusztán korhoz kötött tanítás, abban a korban ott és akkor igaz volt, vagy ott és akkor megtörtént, de amire ma számunkra nincsen jelentősége. Jézustól próbáljuk megtanulni, olvasni az írásokat, olvasni az Ószövetséget. És a Szentleckében elhangzik az a nagyon fontos keresztény fölismerés, testvérek, hogy Jézus kiüresíti önmagát. A kiüresítés, a kenózis, amikor lemond az isteni mindenhatóságról, lemond az isteni mindentudásról, valóságos emberré lesz, akinek ugyanúgy kell megküzdeni mindent, mint ahogyan te meg én megküzdjük a hétköznapjainkat, és innen emelkedik föl, alászáll a holtak országába, egészen kiüresíti önmagát, míg a halált is elvállalja, hogy aztán a föltámadás által Isten hatalmas fiána bizonyuljon. Ez a kenózis, az alászállás, és aztán majd húsvét vigíliáján megünnepeljük az ő fölemelkedését, fölmagasztalását, ez lesz a fölszállás, a fölemelkedés, a megdicsőülés. De ahhoz, hogy megdicsőülhessen, először ki kell üresíteni önmagát, először meg kell alászkodnia, először ki kell magát szolgáltatni. És azzal fejezném be, testvérek, hogy ez a kiszolgáltatottság, az a teljes önátadás, ez leginkább az eukarisztiában nyilvánul meg. Kérlek benneteket, hogy nagyon figyeljetek oda a kézbeáldozásra. Múlt vasárnap is valaki megáldozott, és nem vette észre, hogy az eukarisztiának egy darabja letört és leesett a földre. Kezünkbe adta magát az Úr, nekünk kell rá figyelni. A pap nem tudja, nem látja, hogy te mit csinálsz azzal, hogy markodba kaptad az Urat. Neked kell rá vigyázni, mert ennyire kiüresítette önmagát, kenyerünké lett az Isten, és ennek a passióját hallottuk most, ennek a szenvedés történetét hallottuk, az ő kiüresítésének a végét, a halálát és a sírba való alászállását olvastuk és hallottuk, és most megpróbáljuk ezen a nagy héten ehhez szoktatni a szívünket, hogy aztán majd az ő föltámadása fölött valódi örömünk lehessen. Amen.